lelkiismeretem tanúskodik mellettem, a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Pál apostol ugye lezárta azt a részt, hogy magyarázza nekünk az evangéliumnak a kincseit, és micsoda fejezeteket láttunk. És itt egy új témát kezd Pál, ő maga ugye egy zsidó ember, és elkezd beszélni a saját honfitársairól. És nem tudom, hogy átsugárzik-e neked ezekből a versekből, de hogy Pál mennyire szereti ezeket az embereket. Mennyire szereti a saját népét. Kitárja itt a szívét, és megmutatja, hogy mennyire fontosak neki a honfitársai. Érdekes dolog, hogy miközben ezeket ő írja, a zsidó nemzet, a zsidó nép árulónak tartja őt. Emlékeztek, amikor bizonyságot tett Jeruzsálemben, akkor majdnem halálra kövezték azért a bizonyságért, amit elmondott, hogy Isten őt mire hívta. Amikor kimondta azt a szót, hogy a pogányokhoz küldött engem Isten, akkor követket ragadtak, hogy végezzenek Pál apostollal. Tehát ez a szeretet nem volt kölcsönös. Viszont Pál ugye megismerte Krisztust, megismerte Istennek a szeretetét, megismerte azt a szabadságot, ami Krisztusban van, hogy nem kell a törvény alatt rekednie, mert Isten szabaddá tette őt a törvény alól, és ezt is tanította. És a saját népe ezért azt gondolta, hogy Pál, te Mózes törvénye jelen tanítasz, te nem tiszteled az őseinket. Pál viszont nagyon szerette őket. Itt látjuk azt a fajta szenvedélyes szeretetet, ami Pálban volt a saját honfitársai iránt, és azt az erős vágyat, amivel akarta, hogy nekik jólétük legyen, hogy rendben jöjjön a kapcsolatuk Istennel. Egyébként az a szeretet, ami Pálban van, az visszatükrözi azt a szeretetet, ami Istenben van a saját népe iránt. Ez az elkötelezett, odaadó, feltétel nélküli szeretet Izrael iránt. Ez van Isten szívében. És érdekes dolog, hogy ez a szeretet egy terhet jelentett számára. Nézzétek meg, hogy mit mondott itt. Azt mondja, hogy nagy az én szomorúságon, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Tudsz valakit szeretni akkor egy olyan helyzetben, amikor folyamatos megértetlenség, vagy folyamatos bántás jön annak az embernek az irányából? Ez a szeretetnek egy olyan mélysége, ami... Azt gondolom, hogy Krisztus a forrása, amikor valakit úgy tudunk szeretni, hogy így válaszol a szeretetünkre. Megértetlenséggel és bántással. És Pál apostol ezzel a szeretettel szereti a népét, és ez egy terhet, egy folyamatos terhet jelentett a szívének. Hogyha valaki szabad már Krisztusban, hogyha valaki élvezi már, hogy mit kapott az üdvösségével, tudja, hogy mit jelent az, hogy ő új ember lett, hogy az összes bűne megbocsájtatott, annak az embernek fájni fog az, hogyha valakit szeret, az nincsen Krisztusban. Ennek a logikája az, hogy akit szeretsz, annak a legjobbat kívánod. És amikor van egy családtagod, van egy közeli rokonod, ahogy nekem is vannak olyan családtagjaim, akik elutasítják Krisztust, fáj a szívem érte, hogy mit hagynak ki. Hogy akkor a legjobbat utasítják el az életük felől. És Pál apostol, amikor a saját népére gondolt, ez egy folyamatos terhet, mint egy folyamatos súly, így nyomta a szívét a saját népe iránt. Azt mondja, hogy egy fájdalom van én bennem. Látta a saját népét, ahogy elutasítják Krisztust, és összetörte a szívét. És képzeljétek el, azt mondja itt Pál ebben a részben, hogy bár én lennék inkább átok alatt, csak hogy az én népem megtérhessem. Azért ez egy nagyon súlyos kijelentés. Gyakorlatilag azt mondja, hogy én még a saját üdvösségemet is odaadnám, hogyha ez segítené őket abban, hogy ők megtérjenek. Átok alatt ez azt jelenti, hogy anatema, vagyis teljes elszakítottság Istentől. Azt mondja, én még ezt is vállalnám. És milyen érdekes, hogy az előző fejezetben azt mondta, hogy semmi nem választhat el Krisztus szeretetétől. Nincs, ami elválaszthatatlan Istentől. És azt mondta, én még azt is vállalnám, hogy el legyek választva Istentől, csak hogy az én népem megtérhessen. Most gondolkodjatok ezen egy pillanatra. Szerintetek segített volna a zsidóságon, hogyha Pál föladja az üdvösségét? Azáltal ők megtértek volna? Hát Nem. Nem ez a mondani valója, hogy én föladom, és akkor nekik az jó lesz, hanem azt mutatja, hogy Pál még ezt is vállalta volna. Még ez sem volt neki túl nagy ár. Azért elég jól kifejezi Pálnak a szívét. Én szeretném megkérdezni tőled, hogy vállaldál-e azt, hogy Isten a szívedet megterheli valaki irányában ennyire. Hogy azt tud mondani, hogy egy folyamatos fájdalom gyötri a szívemet azért, hogy ez az ember megtérhessen. Én azt gondolom, hogy egy hívő ember, amikor megismeri az evangélium kincseit, Krisztusnak a szeretetét, az gyakorlatilag arra nyitja meg a szívét, hogy ezt a terhet tudja hordozni mások elveszettsége miatt. Hogy Uram, én nem tudok megnyugodni addig, míg az édesanyám nem ismertek meg téged. Nem tudok addig megnyugodni, amíg a gyermekeim nem ismernek meg téged. És egy ilyen terhet hordoz a szívében. És én azt gondolom, hogy ez egy Istentől való dolog. Ez egy olyan teher, amit Isten hordoz az elveszettek iránt. És ebből hajlandó adni nekünk is. És valljuk meg, nem olyan szórakoztató dolog állandó fájdalom terhét hordozni, nem? Ez ki akarná közülünk. Viszont hadd mondjam el, hogy amikor ezt bevállaljuk, akkor gyakorlatilag Isten helyét érezhetjük át valahogy jobban. Ahogy nézi az embert, ahogy tekinti az elveszettet. És nekem eszembe jut Ábrahám története, amikor Ábrahámot Isten megkérte arra, hogy áldozza föl a fiát, emlékeztek, és az utolsó pillanatban végülis Isten megállította Ábrahámot, hogy ne sújts le a tőrrel Izsákra. De ez az élmény annak ellenére, hogy úgymond nem fejeződött be az áldozattal, Ábrahám szívét megtanította arra, amit Isten, az Atya érzett akkor, amikor a fiát, az egyszülött fiát feláldozta értünk. És ettől a ponttól nevezte Isten Ábrahámot a barátjának. Én szeretném, hogy be tudjuk vállalni ezt a terhet. Hogy tudjunk fájdalommal imádkozni az elveszettekért, elveszett osztálytársainkért, barátainkért, családtagjainkért. Én odaadnám még ezt is azért, hogy ők üdvözüljenek. Egyébként Krisztus pont ezt tette. Ugye azt mondja a 2 Korintus 5.21, hogy ő a maga igazságát félretette, és bűnélet értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Tehát nekem nem kell az üdvösségemet odaadni valaki másnak az üdvösségéért. De a szívem eljuthat erre a pontra. Pál apostol, amikor ír a Filippieknek, azt mondja, hogy tudjátok, nekem sokkal jobb lenne, ha elköltöznék, és ott lennék az Úrral. De az is jó, hogyha itt vagyok köztetek, mert Isten itt használ. Hogy melyik a jobb, én nem tudom eldönteni. Nyilván, ha Pál önző lett volna, azt mondja, megyek haza, na sziasztok. De azt mondja, hogy viszont van egy teher rajtam, hogy én szolgáljak nektek, Krisztus, és itt a helyem köztetek. Én nagyon szeretném, ha ez a szív lenne bennünk, mert ez Istennek a szíve. Ismered ezt a fajta teherrel való élést? Nekem a feleségem nagyon sokat tanít erről, mert a Sári ilyen, akit így Isten meg tud terhelni valakinek a sorsával, és akkor azért az emberéről sokat tesz imában. Nagyon sokáig sokat elhordoz ezekből a terhekből. A Róma 8, amikor az előző fejezetben voltunk, az egy hívő embernek a bizonysága, hogy semmi nem választ el Istentől, minden a javára válik azoknak, akik Istent szeretik. Egy csomó hatalmas kijelentés. És akkor ennek kapcsán az ember megkérdezheti logikus kérdést, hogy na jó, de mi van Izraellel? Mi van Isten választott népével? Akkor Isten velük hibát követett el? Hát korábban ilyen hatalmas kijelentéseket Isten Izraellel kapcsolatban mondott. Hol vannak ők most Isten tervében? Isten kudarcot vallott velük kapcsolatban? De ha megtörténik velük ez a kudarc, akkor velünk, hogy? Akkor velünk is meg fog történni majd egyszer. Tulajdonképpen azért kulcsfontosságú fejezet a 9-10-11. Figyelj rám. Mert ha Isten nem bizonyult volna hűségesnek Izraellel kapcsolatban, akkor nem tudhatnánk, hogy velünk kapcsolatban nem történik-e meg ez szintén. De ha Isten nem vall kudarcot az ő népével kapcsolatban, akkor velünk kapcsolatban sem fog. És ezekből a fejezetekből látni fogjuk, hogy így átragyog Istennek a dicsőség és hűsége. Nézzétek meg velem a további részeket. Azt mondja, hogy olvasom tovább a 6. verstől. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai. Hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a testi származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez. Abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekáét is, aki egytől fogant a mi atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem olyan egyszerű részek ezek. Igazából azt mondja Pál itt, hogy Izrael, mint állam, az nem egyenlő azzal, akik igen, izraelitáknak nevez. Mit jelent ez? Hogy van egy test szerinti származás. Ha valaki Ábrahám test szerinti leszármazottja, az Izrael népéhez tartozik. De a Biblia említi azt, hogy nem ezek Isten, Izraelnek a, na, Ábrahámnak a gyermekei, hanem azok, akik hisznek. Itt válik ketté a történet egyből. Ábrahámnak volt egy Ismael nevű fia, ugye Ábrahám gyermeke volt. De nem tartozott Izrael, nem tartozott az ígérethez. És amikor megszületett Izsák, azt mondta, hogy ő a te gyermeked, az ígéret gyermeke. Övé a fiúság. Igazából, ha belegondoltok, Izraelnek óriási áldások jutottak. Itt az előbb, amikor olvastam, föl is sorolta, még a harmadik vershez visszatekintve, azt mondja, hogy nem, negyedik versről, azt mondja, hogy izraeliták, ők, övé a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet, az ígéretek, az ősatyák, a származás, hogy Krisztus tőlük származik, és ezek óriási áldások, ami ezer szállal kötötte Izraelt Jézushoz. De mégis, amikor eljött Jézus hozzájuk, ők elutasították. És gyakorlatilag kimondhatjuk azt az állítást, hogy ha nincs Krisztusuk, akkor semmiük nincs. De ha Krisztus az övék, akkor mindenük megvan. Itt volt ez egy csomó áldás az életükben, és a reménységet elutasították. És Pál apostol azt mondja, hogy szüntelen fájdalom gyötör miattuk, mert rossz helyen vannak most. Hadd mondjam neked ezt az emlékeztetőt, hogyha Krisztus nincs ott valakinek az életében, akkor nincs semmije. De ha Krisztus ott van, akkor mindene megvan. És ezt szeretné Pál látni a saját népében. Ezért mondja azt, hogy bármit megtennék értük, bármit odaadnék, hogy ők megtérhessenek. Megengeded, hogy Isten megterhelje a szívedet? Mert szerintem most akár a helyeden, a helyünkön mondhatjuk Istennek ezt, hogy Uram, én látom az elveszetteket magam körül, és én nem akarok úgy élni, hogy az ő sorsuk hidegen hagy. Amikor Nehémiás a babiloni fogságban volt, híreket kapott Jeruzsálemből, hogy az ottani nép gyötrődik, és nehézségek között van. És Nehémiásnak a szívére, mint egy teher ránehezedett. És azt olvassuk ott az első fejezetben, hogy Nehémiás elkezdett sírni, elkezdett böjtölni, elkezdett gyászolni Isten előtt. És pontosan nem tudjuk, hogy hány napig tette. De folyamatosan ezt a terhet fölvette a vállára, és sírt az ő népéért. Sírt Izraelért, sírt Jeruzsálemért, sírt azért, hogy tehessen valamit, hogy Isten tegyen valamit, és Isten tett valamit. Merünk ilyen terhordozó emberek lenni másokért? Az a rész, amit itt felolvastam a 6-tól 13. részig, az rámutat arra, hogy Istennek van egy kiválasztáson alapuló munkája. Ugye Ábrahámnak volt két fia, Ismael és Izsák. De Isten Izsákot választotta, mert ő volt az ígéret gyermeke. Aztán említ egy másik példát is, azt mondja, hogy Izsáknak két gyermeke született Rebekától, Jákob és Ézsau. És még meg se születtek ezek az ikergyerekek, még nem tettek se jót, vagy se rosszat, de Isten már választott közülük, és azt mondta, hogy én Jákobot fogom megáldani. Sőt, azt mondja itt az ige, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Azért ez egy olyan felkavaró mondat, gondoljatok egy kicsit bele. Még meg se születtek, még nem tettek se jót, se rosszat. Isten azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Az emberben megszólal így az igazságérzete, hogy Uram, ez nem fair. Hogy lehet? Miért csináltad ezt? Hogy gyűlölted Ézsaut? Ez azt gondolom, hogy Isten igéjeben, az, hogy ezt értsük, ezt látnunk kell, hogy itt nem a személyekről szól ez a történet, hanem itt arról szól, amit Isten Izraelben végzett. Nem a személyekről van szó, hogy gyűlöltem Ézsaut, Jákobot szerettem, hanem Jákob volt Izrael ősatja. Ézsau Edom ősatja volt, és nem Edom volt a kiválasztott nép, hanem Izrael. És igazából ez a kiválasztás erről szól, nem Ézsauról és Jákobról pusztán, hanem Isten szuverén kiválasztó akaratáról, ami megvalósult ebben. Ez minden emberi értelmet és logikát ellenére, és így működik. Isten szuverén munkája. Hogy jön ez az evangéliumhoz? Miért beszélünk erről? Azért, mert hogyha Isten kiválasztása így működik, hogy nem tett érte Jákob se jót, se rosszat. Már azelőtt megtörtént a kiválasztás, hogy megszületett volna, eszerint, amikor Jákob hűtlenül viselkedett, amikor Izrael hűtlenné lett, akkor ez nem hiúsítja meg Isten kiválasztását. Újra mondom, figyelj erre a mondatra, hogyha teljesen független Isten kiválasztása attól, hogy jók voltak vagy rosszak, akkor az ő rossz teljesítményük Isten kiválasztását nem hiúsítja meg. Hogy könnyen ez hozzánk? Hogy Isten minket is kiválasztott. Ezt olvastuk a római fejezet 8-ban, hogy Isten kiválasztott minket, az ő választottai vagyunk, és a mi viselkedésünk, jó vagy rossz teljesítményünk az ő választását nem befolyásolja. Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. És itt nem azon kell fönnakadnunk, hogy hogy lehet, hogy Ézsaut gyűlölted, hanem az a jó kérdés, hogy hogy lehet, hogy Jákobot szeretted. Ez a megdöbbentő dolog, hogy hát szerethetted ezt az embert, Uram. És azt gondolom, hogy ebben a történetben mi Jákob szerepében vagyunk. Mi vagyunk azok, akik itt érthetetlen módon Isten kiválasztott, és érthetetlen módon Isten szeret. Na ez a megdöbbentő itt. Egyébként valljuk meg, hogy Ézsaut Isten nem gyűlölte. Emlékeztek arra a mondatára Jézusnak, hogy az lehet az én tanítványom, aki követ engem, aki, hogyha nem gyűlölöd meg saját apádat és anyádat, testvéreidet. Hát nyilván nem arra tanítottat Jézus, hogy gyűlöld a saját szüleidet, vagy testvéreidet, hanem hogy az irántam való szereteted nője túl az, legyél sokkal elkötelezettebb felé, mint bármelyik másik emberi kapcsolatot felé. Ahhoz képest sokkal nője túl az. És itt is erről van szó, hogy Jákob iránt való jósága Istennek messze túlmutató volt az, mint amit Ézsau felé mutatott. És ez igaz ránk is. Gondolkodtál már azon, hogy Isten miért választott ki téged, vagy engem? Inkább ne azon gondolkozz, hogy engem miért választott ki, mert akkor lehet, hogy hát azt én sem tudom, mert nem is értem, hanem hogy miért választott ki Isten minket? Tehát így hogy esett ránk a választása? Miért választott ki minket? Jobbak voltunk? Nem. Rosszabbak? Lehet egy kis, nem, de az se nagyon, nem. Miért én, Uram? Hogy kerülök én a képbe? És nem hiszem, hogy erre a kérdésre úgy meg kell tudnunk válaszolni. Viszont így meglepődhetünk Isten kiválasztásának nagyságán, hogy Uram, nem tudom miért, de köszönöm szépen. Hálás vagyok érte. Istennek ez a szuverén kiválasztása, ez nem szabad kimagyarázni így az igéből. Ez ott van. Nem tudjuk teljesen logikusan felépítve megmagyarázni. Viszont elengedni sem szabad, hogy ennek nincs helye. Kicsit birkóz ezzel a kérdéssel szerintem otthon, mint ahogy én is tettem, hogy Uram, te hogyan szerethetsz engem ennyire? Miért szeretsz engem ennyire? Így folytatja Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen így szól Mózeshez. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért akint akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Amikor arról beszélünk, hogy Ézsaut gyűlölte, Jákobot szerette, erre lehet, hogy néhány embernek így fölmegy egy zászló a fejében, hogy Uram, ez így igazságtalan. Tehát ez így nem fair, ez a kiválasztás. Mert mi van azzal, akit nem választottál? És ezzel kapcsolatban szólít Pál, hadd mondjam előjáróban azt, hogy amikor bármikor úgy érzed, hogy Isten nem igazságos, akkor nem Isten téved, hanem mi. Tehát Isten igaz. Tehát nem tud igazságtalanul viselkedni. Ez a lényének a része, hogy ő igaz, és csak igaz dolgokat tesz. Tehát, hogyha én igazságtalannak érzem Istent, akkor valamit én nem értek. Tehát ez a kiinduló állapot. Valakit választ, valakit meg nem. Ez szerintünk igazságtalan? Én azt gondolom, hogy Isten sose tenne igazságtalan dolgot, csak nem feltétlenül értjük, hogy hogyan működik ez a kiválasztása. És itt kapunk két illusztrációt erre. Figyelj jól! Az egyik illusztráció a 15. vers említi, azt mondja, hogy hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akin irgalmazok. Ez a 2 Mózes 33-ból van ez az idézet. Abból a történetből, amikor Mózes fölment a hegyre, és Izrael ott volt a Sion hegy lábánál, és amikor jött le Mózes, Izrael paráználkodott és vétkezett. És Isten elpusztíthatta volna az egész népet az ő vétkért, de Isten csak 3000 embert pusztított el. Miért csak 3000-et? Én azt gondolom, hogy itt nem, megint nem ezzel a kérdéssel kell bírkozni, hogy miért azt a 3000-et, hanem hogy gondoljátok el, hogy Isten megkímélte a nép többi részét. És ugyanígy gondolkodtunk, hogy miért ők, és miért nem a más? Hogy miért nekik kellett meghalniuk, hogy bűnösebbek voltak? Nem. Hanem Isten kiválasztó munkája akkor így működött. A második illusztráció, az pedig itt van a 17. versben, nézd meg, azt mondja, hogy éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmadat, és hirdessék nevemet az egész földön. Ezt mondja Isten a fáraónak. Amikor Isten ki akarta hozni Egyiptomból Izrael népét, Mózes odament a fáraóhoz, és mondta, hogy engedd el az én népemet. És emlékeztek, hogy a fáraó megkeményítette magát, nem engedte el, és azt mondja Isten, hogy igen, én a fáraót arra rendeltem, hogy megmutassam a hatalmamat rajta, az ítélet eszközein. Mózes egy zsidó férfi volt, a fáraó meg egy pogány. Mózes gyilkos volt, a fáraó is. Mind a ketten bűnösök voltak, de az egyik megmenekült, a másik meg nem. És miért így? Azért, mert Isten úgy döntött, hogy Mózes életében megmutatja a dicsőségét az irgalom eszközein, a fáraó életében pedig az ítélet eszközein. Beleszólhatunk, hogy miért így döntött Isten? Ez igazságtalan? Biztos, hogy nem igazságtalan, csak nem feltétlenül értjük, és hadd alkalmazom ezt a te meg az én életemre. Lesznek olyan helyzetek, amikor nem értjük Istent. Lehet, hogy a többsége ilyen. Uram, nem fogalmas, és miért csináltad? És lehet, hogy úgy tűnik majd, hogy Isten nem fair. De én kérlek téged arra, hogy alkalmazva ezeket a részeket, ne az emberi logika oldaláról keresd meg a magyarázatot arra, hogy Isten miért fair, hanem abból induljunk ki, hogy Isten igaz, és minden tette igazságos. És hogyha az emberi logikával ez nem találkozik, akkor az én logikám nem érti Isten munkáját abban a helyzetben. Egyébként erre a helyzetre tudjuk is a magyarázatot, hogy hogy rendelhette Isten a fáraót az ítélet, arra, hogy ítéletét végrehajtsa. Hát nem ez volt Isten legjobb terve akkor. Emlékeztek, hogy Mózes ment a fáraóhoz, és mondta, hogy engedd el az én népemet, engedd el az én népemet. És a fáraó mondta, hogy nem, én nem engedem el az Izrael népét. És folyamatosan megkeményítette magát. Tehát Isten adott sok lehetőséget ennek a fáraónak, hogy ő igent mondjon Istennek, hogy megtérjen, de ő újra és újra ellenállt. Isten azt szerette volna, hogy ez a fáraó megtérhessen. Nem arra rendelte születésétől kezdve, hogy ő majd elvész. Isten senkit nem rendel erre. Nincs olyan ember a Földön, akit Isten arra teremtett volna, hogy elvesszen. Hanem azt mondja a Biblia, hogy Isten azt szeretné, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság megismerésére. És itt megint visszajutunk arra a kérdésre, amit a legelején mondtam, hogy hajlandók vagyunk megterheltetni más emberek sorsával? Mert Isten megterheli a szívét az elveszettek sorsa. Ő azt szeretné, hogy minden ember megtérjen, és ezt a szívet nekünk akarja adni. Hogy imában tudjuk hordozni, közbenjárni másokért. Ez a közbenjáró imádság motorja, ez a fajta teher a szívben. És nézzétek meg, így folytatja Pál. Erre azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Ki állhat ellene akaratának? Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja. Az Isten pedig nem haragját akarja megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozza el türelemmel a harag eszközeit, hogy pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyeneként minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hoseás szerint ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tengerfővenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra a szavát. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna nekünk, nem hagyott volna magot nekünk, olyanná lettünk volna, mint Szodoma, és hasonló lettünk volna Gomorához. Amikor ezeket a részeket olvassuk, leleplezi a gondolkodásunkat, legalábbis nekem, amikor ezt olvastam. Én is sokszor birkoztam azzal a kérdéssel, hogy Uram, én nem ezt csinálnám most a helyedben. Nem tudom, hogy fogalmaztál-e már meg a magadban ilyet, hogy Uram, én úgy érzem, hogy én jobban tudom, hogy mit kéne most csinálni. És amikor olvassuk ezt a részt, itt is azzal kezdődött, hogy jó, Uram, hogyha te elrendelted a fáraót arra, hogy az ítéletet végrehajtsd, akkor neki nem is a választási lehetőség, akkor mi opció van ebben, akkor miért hibáztatod őt, hogy így döntött? Anélkül, hogy nagyon belemennénk ilyen nagyon nehéz teológiai dolgon, nem akarom, csak kisülne a fejünk belőle. Értenünk kell, hogy az az ember ma, aki Istenhez jön, azt az Úr nem utasítja el. Azt mondja János 3.16, hogy aki hisz ő benne, bárki, aki hisz ő benne, ez a szó van ott, az nem vész el, hanem örök élete van. Ugyanezt mondja a Jelenések könyve a végén is, hogy aki éhes jöjjön, bárki jöhet az Úrhoz. Eleve már ez a fajta hozzájövetel is az ő munkája, mert azt mondja, hogy senki nem térhet meg, akit az Atya nem vonz magához. Isten mindenkit szeretne magához vonzani. Akkor mi a megoldás itt ezen a helyen? Hadd mondjak három dolgot, és remélem ez segít. Az egyik, hogy amikor nem értjük Istent, akkor ne vitatkozzunk vele. Ez egy alapvetően helyes hozzáállás. Hogy ne vitatkozz Istennel. Ő hadd tegye, amit akar. És itt a nagyon jó illusztráció van, azt mondja, hogy Isten a fazekas, mi pedig az agyag. És képzeld el, hogy a fazekas bemegy a munkahelyére, fogja az agyagot, és az agyag így vitatkozik vele, hogy én nem akarok az lenni, amit te formálni akarsz belőlem. Hogy ne azt csináld, amit akarsz, hanem így, és így ellenáll, tudod. Csinálhat ilyet? Nem csinálhat ilyet. Jó, nyilván az agyag egy élettelen anyag. Azt csinál, amit az agyagos akar. De ehhez hasonlít minket itt Isten, hogy ő a fazekas, mi pedig az agyag. Hát van joga az agyagnak vitatkozni a fazekassal? Hogy ne azt csinálja, amit szeretne? Egyikünk se választotta meg a szüleit. Egyikünk se választotta meg a DNS-eit. Nem választottuk meg, hogy mikor születünk, hogy melyik családba születünk, hogy melyik országba, melyik városba születünk. Ezeket Isten adta. És azt se változhatjuk meg, hogy Isten mit akar belőlünk formálni. Én nem akartam lelkipásztor lenni. Lehet, hogy ne is legyél, Tomás, ne. Hanem, hogy ez eszembe se jutott. És Isten lassú úton így megértette velem, hogy ő ezt szeretné nekem. Ezt szánja nekem. Az életünk olyan Isten kezében, mint az agyag. És ő neki van egy terve. És nekem nincs jogom vitatkozni Istennel. Hogy miért nem azt? Miért nem így? De hadd mondjam azt, hogy ez nem zárja ki a felelősségünket. Ahogy a fáraó életében is láttuk, a fáraónak volt döntési lehetősége. A fáraó nem csak átélte Isten nagy drámáját, amit ő kitalált, hogy te vagy a fáraó, te vagy Mózes, és akkor játsszátok a szerepeteket, hanem fáraó megtérhetett volna. Sok lehetőséget kapott. 10 csapás sújtotta Isten Egyiptomot, emlékeztek, és az elsők még olyan lájtosak voltak. Tehát ott mondhatta volna a fáraó, jó, látom Isten, oké, megadom magam. De ő megkeményítette magát folyamatosan, és elutasító volt. És átélte Istennek ezt a szuverén akaratát, hogy na hát akkor lesöpörjük Egyiptomot. Hogyha ma hallod Isten hívó szavát, akkor kérlek, ne keményítsd meg a szívedet. Van egy nagyon vigasztaló igevers ebben a részben. Azt mondja, hogy a 23. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Tudtad, hogy Istennek ezzel az agyaggal az a terve, ami a te életed most, az agyagos kezében, hogy megmutassa az ő dicsőségét az irgalom eszközein. Hogy Isten kegyelme láthatóvá váljon az életedben. Ez az ő terve. És hogyha ezzel mi összhangban vagyunk, azt mondjuk, hogy jól van, Uram, én engedem, akkor Isten ebben fogja megdicsőíteni a nevét az életemben, nem az ítéletben. Hála Istennek az ítélet alatt már nem vagyok. A másik dolog, hogy az agyagosnak teljes hatalma van. Az agyag felett, nem? Az agyag nem vitatkozhat. De ne felejtsd el, hogy az a kéz, ami ezt az agyagot formálja, az szegekkel át van szegezve. Tehát Isten nem egy zsarnok, aki végre akarja hajtani az ő akaratát, hatodik haszakad, és az nekünk nem lesz jó. Hanem az a kéz, ami minket formál, azon ott vannak a sebb helyek, amik mutatják, hogy mennyire szeret minket Isten. És az a terv, amit ő végre akar hajtani, annál jobb terv nem létezik az életünkre nézve. Van egy terve az életedre, és kérlek, ne vitázz Istennel, hanem engedd, hogy ezt végrehajtsa. És még egy dolgot látunk itt ebben a fejezetben, ez a még egy dolog, ami segít megértenünk, hogy mit csinál Isten. És itt felsorolja ezeket az ószövetségi idézeteket. Nézd meg, idéz Hozseástól, Ézsaiástól, és egy csomó ószövetségi proféciát hoz. És mind arról szólnak, hogy Isten nagy terve hogy megy véghez. Isten előre beszél minden nagy tervéről. Ezekről is azt mondja a Hozseás könyvében, hogy ő oda fog fordulni a pogányokhoz, és el fogja hívni őket. A másik idézet Hozseástól azt mondja, hogy ezek az új emberek, a pogányok, az ő fiai lesznek. Ézsaiás könyvéből, hogy lehet, hogy Izrael nemzete sokan vannak, de csak a maradék üdvözül. Ézsaiás 1:9. Azt mondja, hogy Isten kegyelme az, hogy ezt a maradékot minden időben megóvja. Miért fontos ez? Azért, mert Isten nem lehet igazságtalan, ha ezeket a dolgokat előre megmondta. Ezt fogom csinálni. Akkor lenne igazságtalan Isten, hogyha nem azt csinálná, amit előre megmondott. Lehet úgy vagy vele, hogy Tamás, abszolút nem értem, hogy miről beszélsz. Miért beszélünk mi erről? Mi közel ennek az evangéliumhoz? Mi közel ennek hozzánk? Figyelj rám, és lehet, hogy ez segít egy kicsit. Istennek van egy egész történelmen átívelő terve. Az egész, most a figyelem onnan indul számunkra, hogy Egyiptomban van Izrael, és onnan elhívja őket. Isten elhívta Izraelt, és elutasította a pogányokat, a fáraót, Egyiptomot. De arra választotta ki Izraelt, hogy fény és világosság legyenek a világ összes nemzete számára, hogy rajtuk keresztül üdvösségre jusson minden nemzet. Izrael végigvitte ezt a tervet? Nem. Ők elbuktak ebben. De ez nem hiúsítja meg Istennek a tervét. Gondoljátok el, hogy Isten népe nem tölti be az elhívását, nem jut el az üdvösség mindenkihez. Azt mondja, hogy de még ekkor is van egy maradék. Isten megtart egy maradékot, aki hű hozzá, és rajtuk keresztül véghez viszi a tervét. Ez ilyen kicsit egy betekintést enged nekünk Isten hatalmas tervébe. És szeretném, ha olvasnánk még az utolsó pár verset itt a fejezetből. Mit mondjuk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Érdekes, hogy a fejezet végén Pál apostol leegyszerűsíti. Azt mondja, hogy egyáltalán nem arról szól, hogy ki az, aki kiválasztott, ki az, aki nem kiválasztott, hanem arról, hogy ki az, aki hisz. Legyen az zsidó, legyen az pogány. Aki hisz, az üdvözül. És Izrael az, aki kiválasztott volt, aki törekedett az igazságra, nem találta azt meg, mert cselekedetekben kereste. De a pogányok, akik nem is keresték az igazságot, megragadták azt, megnyerték azt, mert hitből elfogadták. Ez a fejezet első része ennek a három fejezetből álló résznek, és sokkal érthetőbb lesz, ha tovább megyünk. Pálnak nagyon fontos volt, hogy tudassa velünk, és Istennek is az, hogy Isten soha nem veti el Izraelt. Ő a kiválasztott nemzet. Most is az, és a jövőben is az lesz. Amikor eljön majd az elragadtatás, és elvisz minket Isten innen, az egyházat, Isten újra elő fogja venni őket, Izrael népét, és helyre fogja állítani őket, mert az ő hűsége nem múlik el. Ha Isten hűtlen lett volna Izrael iránt, akkor honnan tudnánk, hogy felénk, a nekünk tett ígéreteiben Isten hűséges marad-e? De Isten hűnek bizonyul mindenkor. És hogyha valaki ma hittel jön hozzá, az üdvösségre jut. És én szeretném mondani nektek, hogy kicsit engedjétek birkózni a szívetekkel, azokkal a dolgokkal, hogy miket kaptunk Krisztusban. Hogy milyen kiváltság lehet a miénk. Hogy Uram, én nem értem, hogy miért választottál ki, de nagyon hálás vagyok érte. Mert ez a fajta szívállapot engedi meg azt, hogy Isten megterheljen minket mások sorsával. Hogy az evangélium, az evangelizálás az ne egy ilyen keresztény elvárásként működjön, hanem egy kiváltságként, hogy Uram, megdöbbentő, hogy milyen üzenetet adtál nekem, és én ezt elmondhatom valaki másnak. Amikor imádkozom valakiért, hogy Uram, nem akarom látni, hogy ez az ember elveszen. Semmivel nem bűnösebb, mint ahol én voltam, de én kegyelmet nyertem. Árasz ki a kegyelmet rá is. Ahogy nekem kinyitottad a lelki szemet, nyisd ki annak az embernek. Ugyanúgy. Isten hűséges. És nem tudom, hogy ha van olyan ember az körülötted, akiért egy ideje már imádkozol, és az utóbbi időben egy kicsit lankadtál, akkor kérlek így vedd újra oda azt az embert az imalistádra. Nekem a közeli családomból vannak ilyen személyek, hogy akikért már 20 éve imádkozom. És néha úgy ellankadok. És nem mondom, hogy minden nap imádkozom ezekért az emberekért, de Isten mindig emlékeztet újra. Mindig újra előjön, hogy ezeket az embereket tartsam imában. Mert ő szeretné, ha megtérnének. És szeretne engem is használni ebben a munkában. Müller Györgyről van egy beszámoló, egy misszionárius, aki Angliában szolgált, árvaházakat üzemeltetett, nagy imaharcos volt. Ő készített egy listát a barátairól, akikért imádkozott, hogy megtérjenek. És mindig kihúzta a listájáról azokat, akik már megtértek. És akkor már Müller György idős ember volt, még mindig volt pár név a listáján, és ő így még akkor is imádkozott. És volt pár ember, akit nem tudott kihúzni, amikor meghalt. És valaki megtalálta az ő naplóját, látta ezeket a neveket, és évekkel később kíváncsiságból fölkutatta ezeket az embereket, akikért Müller György imádkozott. És képzeljétek el, hogy ezek a ki nem húzott nevek később mind üdvösséget nyertek. Már Müller György halála után Isten még folytatta a munkát. Hogyha ez az egy dolog, amit így megtanulunk Páltól ebből a fejezetből, akkor legyen ez. Az ő szenvedélyes szíve az ő népe iránt, és nem véletlen azok az emberek, akik körülöttünk vannak, akiket Isten körénk helyezett, és bizonyos szempontból úgy érzem, hogy ránk bízott, hogy így hordozzuk imában. Vannak ilyen emberek körülötted? Hajlandó lennél esetleg egy ilyen listát készíteni, és imádkozni ezekért az emberekért, hogy lásd Istennek a nagy-nagy hűségét. És csak így záró gondolatként hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy te magad is egy ilyen sor voltál valakinek a listáján évekkel ezelőtt. És azért lehetsz ma itt, mert valaki nem adott fel téged imában, és imádkozott érted, ahogy Pál is az ő népéért, és hordozta őket fájdalommal a szívében imában. Én azt gondolom, hogy most mi jövünk, és így lássuk meg Istennek a hűségét ebben. Nem kell értenünk, hogy ez hogy fogja véghez vinni, nem a mi imáinkkal fogunk kifizetni ezt, ez Isten szuverén munkája, de azt tudom, hogy Isten hűséges. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a fejezetet, és megmondjuk őszintén, hogy nem fejtettük meg minden részét. Sok mindent nem értünk belőle, Uram, de köszönöm Isten, hogy átragyog ebben a részben a te hűséged. Nem értjük a te kiválasztásodat, azt se értjük, hogy miért választottál minket, Uram, de hálásak vagyunk, hogy kiválasztottál. Köszönjük, hogy minket szeretsz. És Uram, tudjuk azt, hogy te nem utasítasz el senkit, hanem azt akarod, hogy mindenki megtérjen. Hogy jöhet hozzád bárki. És Uram, imádkozunk, hogy azok az emberek, akik körülöttünk vannak, hadd legyenek a szívünk terhei, akik még nem ismernek téged, Uram. Az utcánkból is akár, a munkahelyünkről is, a családunkból. Uram, kérlek, hogy így engedd, hogy ne egy munka legyen az értük való imádság, Uram, hanem az a szeretet, amit nekünk adsz, az terheljen meg minket. És én annyira hálás vagyok Nehémiás könyvért, ahol látom, hogy te milyen erőteljesen válaszoltál egyetlen ember teher alatt való imájára. Hogy egy egész város sorsa megváltozott ettől, amit ott Nehémiás előtted imában megharcolt. És Uram, engedj minket harcolni imában az elveszettekért, a városunkért, Uram. És szeretnék látni a te nagy munkádat, Uram. Én köszönöm, hogy a történelem során te mindenkor munkálkodtál, és a te hűségedet semmi nem csorbíthatta. Még a fáraó döntései sem, Izrael hűtlensége sem, te véghez vitted, amit akartál. És köszönöm, hogy ezt az Istent szolgálhatjuk. Imádkozom még azért is, Uram, hogy formáld az életünket szabadon, hiszen te vagy a fazekas, mi pedig az agyag. És szeretnénk, Uram, együttműködni veled, Uram, nem harcolni és rugdalózni az ösztöke ellen. Így kérlek, vidd véghez az akaratodat, mert tudjuk, hogy az a legjobb számunkra. És így nem akarjuk emberi logikába szorítani, Isten, a te nagyságodat. Ha nem értünk, akkor sem csorbul, Uram, a te jóságod, a te igazságod. És akkor is imádni akarunk téged, és követni. Uram, imádkozom mindazokért, akik ma meg vannak terhelve, akik ma fáradtak, vagy úgy érzik, hogy elcsüggettek. Kérlek, hogy bátoríts minket, hogy kövessünk téged, hogy maradjunk a keskeny úton. Hogy ki tudjunk tartani, Uram. Kérlek, töltsd be a lelkeddel minket, és most, amikor pünkösd ünnepén vagyunk itt együtt, így kérlek, hogy árazd ránk a lelkedet. Újítsd meg a te lelkedet mi bennünk, Uram. És engedd, hogy a szívünkbe áramoljon a te szereteted, Isten, és azt a szeretetet mi így továbbítsuk az emberek felé, akár a családunkban, itt a gyülekezetben, Uram, hogy legyünk a te szeretetednek az emberei. Köszönöm, Uram, hogy figyelhetünk rád, köszönöm, hogy követhetünk téged, és egy ilyen nagy kiváltságért minket, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. Legyen áldott a te neved, Uram. Amen.